Kedves testvéreim, az úrvacsora az mindig egy kicsit az önvizsgálat alkalma is. De szombatiskolában tanultunk az üdvbizonyosság kérdéséről, és minden esetben, amikor ez a gondolat felvetődik, ez egyrészt szívet melengető, másrészt pedig egyfajta bizonytalansági tényezőt is képvisel, mert vajon hogy mernénk erre a gondolat felvetésre teljes bizonyossággal azt mondani, hogy igen, mi most már elértük, és már tökéletesek vagyunk, és a Krisztus teljességének, az érett férfiúságnak a szintjén éljük a mi életünket. Bennem is nagyon sok olyan gondolat rajzik ilyenkor, még akkor is, hogyha mondjuk én már máshol egy-két héttel ezelőtt vettem úrvacsorát, hogy vajon elfogadásra találnék-e, hogyha Krisztus most visszajönne. Az utóbbi hónapokban azokkal a gondolatokkal foglalkozom igen-igen gyakran, hogy vajon mi a bűn. És nem azért, hogy ilyen sebeket keltő és azokban vájkáló magatartást testesítsek meg, hanem egyszerűen szeretném, ha az Isten akarata az életemben teljességre jutna és megvalósulna. Eznek kapcsán már a korábbi alkalmak egyikén is utaltam rá itt köztetek is, hogy bűn az, amikor valamit tehettünk volna, és nem tettük meg. Tehát eféle bűnökkel pedig mindannyiunk élete roskadásig tele van. Tehettünk volna jót, nem tettük. Szólhattunk volna valakinek, nem tettük. Az Ószövetségi Szentírásban, az áldozatok sorában áldozat bemutatás kötelezettségével társult minden esetben az, ha tehettünk volna valamit, és nem tettük. A mulasztás is vétek a Szentírás megközelítése szerint. És most úgy legutóbbi alkalmakon gondolkodtam arról, hogy mélyen érintve éreztem magam, hogy Jézusnak olyan sok kijelentése van. Például az úgynevezett nagy eszkatológikus beszédében az a felhívás, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon. Minden egyes isteni kijelentésnek egyfajta kötelező érvénye van azok felé, akik készséggel fogadják az Isten szavát. Vajon milyen alapon tennénk különbséget Isten egyik kijelentése és a másik között? És én bevallom becsettel, hogy én nem gyakran szoktam ezért imádkozni. Bizonyára az emberi természetben megtalálható nehézkedési erő az oka ennek, hogy majd amikor baj lesz, akkor igen, amikor még nincs baj, akkor nem. Majd amikor futás lesz, akkor imádkozom, amikor majd nehézségekbe ütközöm, akkor majd azok elhárításáért. Krisztus pedig arra szólított fel, hogy ez legyen állandóan napirenden, ezért imádkozzunk. A szombatiskolában felvetődött az a gondolat az őskeresztényetek, nem is a pionírjaink kapcsán, hogy ők úgy várták Krisztust, hogy nem voltak képesek addig álomra hajtani a fejüket esténként, amíg nem voltak annak teljes és maradéktalan bizonyosságában, hogy Isten minden bűnöket megbocsátotta, és ha éjszaka eljönne, akkor őket minden bizonnyal magukhoz veszi, magához veszi. Én nem minden este fekszem le így. Az ember ilyenkor hivatkozhat fáradtságra, sok mindenre. Általában én is olyan vagyok, mint sokan közületek, hogy amíg le nem csukodik munka közben a szemem, addig csinálom. És hiába van ott a Bibliában az a kijelentés, hogy hiába néktek korán kernetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában ad eleget. De az én lelkiismeretem akkor nyugodt, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy akkor nyugszik meg, hogyha ájulásig dolgozom magam esténként, mert akkor legalább az a bizonyosság társul hozzá, hogy hát én eleget tettem, mert hogy egyetlen percet sem hagytam kihasználatlanul, sőt, akik ismernek régebről, tudják, hogy ha villamoson utaztam, a buszon, a vonaton, akkor fordítottam menet közben is, értekezleteken is elkövetem sokak botránkoztatására ugyanezt, mert én szeretem az időt kihasználni. És nem mindig az a hangsúlyos, hogy szerelmesének álmában ad eleget. Mert lehet, hogy én csinálok sok mindent, de lehet, hogy nem azt csinálom, amit tennem kellene. És olyan módon felpörgetem az életem ritmusát, hogy efelől még elgondolkodni sem volt időm, mert én csinálom a dolgaimat, és azok biztos jó dolgok, mert hogy hát az Isten művét szeretném építeni. Pedig szerelmesének álmában ad eleget. Tehát én örülnék annak, hogyha mondjuk ezt az úrvacsorát, az önvizsgálatnak ezek a kérdéskörei is úgy meghatároznák kiben-kiben. Nyilván nem akarok senkinek ötletet adni, mert nem is tehetem, én azt nézem, ami a szemem előtt van, és ti tudjátok, a ti belső világotokban zajlik le az, amikor az Isten lelke megszólít, megérint és szembesít bizonyos dolgokkal, de ezek sorát lehetne a végtelenségig szaporítani. Milyen a szombat ünneplésünk? Egy vesszőfutás elejétől a végéig, vagy van benne az elcsendesedésre, az Istennel való közösség ápolásra elkülönített idő? Milyen az adventvárásunk? A ma boldog reménységről beszél a Szentírás, a Nagyistennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenéséről. Mikor jut eszünkbe, hogy Krisztus visszatérése közel van? Mikor jut eszünkbe, hogy felettünk vizsgálati ítélet zajlik? Bevallom becsettel, hogy nem mindig. Az ember az ilyen kényelmetlen dolgokat ki szokta rekeszteni, vagy legalábbis a tudatának egy olyan periférikus helyére száműzi, ne zaklasson. Pedig ezekről az adventvárás összefüggésében beszélni öröm, ha az én szívemben békesség van, hogyha az Istennel rendezett a kapcsolatom, akkor azt várom, hogy mi hamarabb jöjjön. Vagy azt mondja Péter apostol második levele, hogy akik Krisztust igazán várják, azok sóvárogják, siettetik Krisztus visszatérését. Vajon ha mondjuk amit tehettem volna és nem tettem jegyében elgondolkodunk erről a kérdésről, akkor vajon mit mondunk? Siettettem-e az én megnyilatkozásaimmal, jóra való törekvésemmel, vagy kényelmesebb számomra azzal a gondolattal számolni, hogy halogatja még az Úr a visszajövetelt? Hogyan számolunk el önmagunkban ezekkel a dolgokkal? És egy alapvető kérdést szeretnék most, mert az úrvacsorához ez közelebb áll, egy alapvető kérdést szeretnék felvetni. Amikor úrvacsorára készülünk, elgondolkodunk-e azon, hogy milyen a viszonyunk Krisztus keresztjéhez? Ez egy döntő kérdés egy úrvacsora kapcsán, nem? Hogyan viszonyulok Krisztus keresztjéhez? Bocsánat, nem igazán botránkoztatni akarok, sőt, egyáltalán nem, de néha felvetődik bennem az a gondolat, hogy ugye a Krisztus haláláról szólni alkalomról alkalomra vajon nem unalmas? Vajon nem egyfajta sztereotíp gondolkodásnak a megnyilatkozása, hogy mindig ugyanarról? Hát lehet ezzel kapcsolatban újat mondani? Hat-e még ránk a Krisztus keresztjéről szóló beszéd, vagy pedig beletörődünk abban, hogy ez az úrvacsorai liturgia része, és akkor elszenvedjük, és aztán megyünk lábat mosni, aztán magunkhoz veszük a szent jegyeket. Hogyan viszonyulunk Krisztus keresztjéről, Krisztus keresztjéről szóló örömüzenethez? Hogyan viszonyulunk egyáltalán Krisztus áldozatához? Hiszen vannak közöttünk olyanok, akik akár 30-40 éve, évente legalább négyszer erről hallanak, ha mondjuk evangelizációs és egyéb alkalmakon nem kerül napirendre. Hogyan viszonyulok a Krisztus keresztjéhez? Azt mondja Pál apostol, aki korábban emberi bölcsességet is igénybe vett, hogy hitelesen jelenítse meg a Krisztusról szóló üzenetet és az Isten szabadító tervéről szóló tanítást, például Athénben, az ottani kudarc kiértékeléseként mondta el a korintusiaknak, hogy én már nem akarok másról hallani, csak Krisztusról, és beszélni sem, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Ez a görögöknek bolondság, a zsidóknak botránkozás, és annak a szűk kis embercsoportnak, akik ezzel szívesen szóbálnak, és akik szívesen elizdőznek a Krisztus helyettes áldozatáról szóló gondolatnál, azoknak Istennek, azok esetében ez Istennek ereje. És ha Istennek ereje, akkor megint csak az előbbi gondolatmenet folytatásaként érdemes felidézni János apostol első levelének az egyik igen-igen sokat mondó szakaszát. Azt mondja János első levelében a harmadik fejezet, egy úrvacsora kapcsán ez a gondolat is igencsak aktuális lehet. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Amikor, ugye szoktuk említeni, amikor az úrvacsorában a lábmosás kapcsán Krisztus megmos és megbocsát, akkor ismét közünk van hozzá. Akkor ismét nagyon is valóságossá és megragadhatóvá válik a fiúság. Mert hogy tékozlóból ismét hazafogadott fiakká válunk. Milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, miképpen ő is tiszta. És lehet, hogy ez a gondolatmenet kizökkentése, de becsületemre legyen mondva, hogy itt az ige szakasz így folytatódik, 6. vers. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe, aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Tehát ha én a Krisztussal való közösségre eljutok az úrvacsora kapcsán, ha az én szívemben a bűnbocsánat édes bizonyossága él, ha tudatosul bennem, hogy hazafogadott tékozló vagyok, és most újra gyűrű van az ujjamon, és saru a lábamon, és királyi palást van a vállaimon, és a fiúság minden előnyét élvezem, amelyek között a leghatalmasabb az Istennel való közösség, az ő közelsége, akkor vajon jogos az a kérdés felvetés, hogy amikor az Isten szeretet ennyire túláradt az én lelkemben, akkor vajon nehéz bűnt elkövetni, vagy könnyű bűnt elkövetni? Ugye ezt a gondolatot a 88-as üzenet egy kicsit másféleképpen fogalmazza meg, könnyű üdvözülni és nehéz elveszni, vagy fordítva. Ha valakinek az úrvacsora kapcsán helyreáll a kapcsolata az Istennel, ha ismét hazatér, ha ismét az Isten szeretete elárad a lelkében, és nem akar másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről, akkor vajon a szeretetnek ezen a hőfokán, az Istennel való közösségnek ebben a benső meghittségében felvetődik egyáltalán a bűnelkövetés gondolata, mint lehetőség? Ezzel nem perfekcionizmust hirdetek, hanem azt mondom, hogy amíg az Istennel közösségünk van, amíg az Istenben elrejtőzve élünk, addig nagyon nehéz bűnt elkövetni. Ellen White írja, hogy át kell gázolnunk a megfeszített megváltón ahhoz, hogy a bűn útjára lépjünk. Le kell rázzuk, le kell söpörjük magunkról az Isten szeretetét ahhoz, hogy a lelkiismeret késztetéseiről tudomást nem véve elinduljunk a magunk útján. És egy úrvacsora kapcsán ez a nagy kérdés. Megragad-e, foggyulejte bennünket az Isten szeretete? Hogyan tekintünk a Krisztus értünk hozott áldozatára? Bolondság? Botránkoztatás? A Jézus korabeli zsidók, és egyáltalán a görög gondolkodásban is ez központi szerepet kap, inkább a győztes mellé álltak. Aki átkozott, mert hogy fán függ, az nem kell. Az Isten rosszallását fejezi ki az, hogyha valaki ilyen méltatlan helyzetbe kerül, aki ilyen kiszolgáltatottá válik, mert hogy fán függ, még valami méltóság társul ahhoz, hogyha valakit lefejeznek, vagy valami másféle halálnemet hal, de a zsidók és a görögök gondolkodásában, aki egy ilyen gyalázatos és ilyen mély megaláztatással együttjáró kivégzési módot kell elszenvedjen, az annak bizonysága, hogy az Isten is elhagyta. És egy ilyen ügy mellé, ahol az Isten sem foglal állást, vagy legalábbis ellentétes előjellel, az eddigi tapasztalat vagy beidegződések alapján egy ilyen vesztes ügy mellé nem állunk. És Krisztus ezért maradt annyira magára. Mert mindenki elhagyta. Nem tudtak mit kezdeni egy vesztes halálával, és nem tudták, hogy a kiszolgáltatottság halálával halni Istennél a győzelem bizonyossága. Vajon tudunk-e egy vesztes mellé állni, hogy a megaláztatásából áradó, felemelő öröm, győzelmet jelentő öröm, az egyéni élet szintjén győzelmet jelentő öröm a mi életünk részévé váljon. Olyan szívet facsaró az a néhány gondolat, ami mondjuk Ézsaiás 53-ban található, utált volt. Alig meri az ember kimondani, nem? utált volt, és nem gondoltunk vele. És kortársainál ki gondolt arra, hogy népen bűnért lőn rajta vereség. Abban az ígében, hiszem a harmadik vagy második versben kétszer is megjelenik ez a gondolat, hogy utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik és verettetik Istentől. Mert hogy utált volt. Az Isten is elfordult tőle. A 22. Zsoltárban arról olvasunk, hogy átlyukasztották kezeit és lábait, és csak néznek és bámulnak rá. Az emberek többsége, a kortársak többsége, sőt mondhatnám, hogy a jelenlévők többsége, vagy szinte mindannyian értetlenül álltak Krisztus keresztjénél. Nem tudtak mit kezdeni vele. Csak néznek és bámulnak. És én tartok attól, hogy néha mi is ezek között vagyunk. Én magamat is ezek közé sorolom nem egy esetben. Én is nem egyszer prédikáltam arról, hogy a kereszthalálnak a fizikai oldala mi mindent hordozott magában, hogy hogyan halt meg az, akit keresztre feszítettek, és hogy nem a tenyerébe ütötték a szöget, hanem a csuklóba, mert kiszakadt volna, stb. Szóval próbáltuk anatómiai és élettani oldal is feldolgozni ezt a témát nem egyszer, talán egy kicsit magunkat is tesztelve, hogy amikor ezek a borzalmak úgy megjelennek az igehirdetés összefüggésében, vajon megmozdul-e bennünk valami? Megmozdul-e valamilyen részvét, vagy együttérzés? Mert ott a kortársak közül efféle nem történt. Elborzadtak, elfordultak, hajtogatták fejüket, így mondja a Biblia, tehát föltátották a szájukat, mint ordító oroszlán, csúfolták, gyalázták, és ez mind annak a megnyilatkozása volt, hogy nem tudtak mit kezdeni Krisztus kereszthalálával. Nem adatott az ég alatt az emberek között más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Örök sorsunkat az határozza meg, hogy hogyan viszonyulunk Krisztus kereszt áldozatához. Minek tekintjük? Botránkozás? Bolondság? Nézünk és bámulunk? Vagy Istennek ereje? És itt az úrvacsorában ez dönt el mindent. Egyetlen elfogadható hozzáállás van, ez az utóbbi. Valakik befogadják őt, hatalmat kapnak arra. Istennek ereje nyilatkozik meg az életükben. Bűn felett győzelmet hirdető és győzelmet jelentő hatalom, ha befogadom. Ha szóba tudok állni vele. Ha megrendül a szívem mindannak láttán, amit Krisztussal tettek értem és helyettem. És nem tudunk mit kezdeni sokszor azzal az egyetlen rövid mondattal, pedig az úrvacsorában minden alkalommal el kellene hangoznia, hogy az ő sebeivel gyógyulunk meg. A vesztesnek látszó, a leveretett, a megcsúfolt, a meggyalázott sebeivel gyógyulunk meg, mert csak ezek a sebek gyógyítanak a bűnbetegségéből. A meg nem érdemelt jóság és szeretet külső jegyei és belső gyötrelmes kínjai gyógyítanak meg bennünket, ha tudunk valamit kezdeni vele. Az egész örökké valóságon át tanulmányunk tárgya lesz, és nem lesz unalmas soha. Mert ha valaki szeret minket, akkor az sohasem unalmas, nem? És valaki így szeret bennünket, hogy Krisztus szeretett, akkor annál a tudatnál és abban az állapotban szívesen elidőzünk. És akár a szombat, akár a durvacsora a Krisztus szeretetét képviseli és közvetíti felénk. Igaz, hogy az úrvacsora végén kellene ezeket az igéket idéznem, de hát a úrvacsának megvan a maga kötött liturgiája, és éppen ezért erre nincs mód és lehetőség. Ezért újra idézném. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Az Úr és a Mester odajárul hozzánk, és megmos és megbocsát. Nincs rá magyarázat, titok. Miért vagyunk fontosak neki? Miért akar gyógyítani és menteni? Hiszen hálátlan, rossz fiak vagyunk. De odajön a maga méretetlen megaláztatása ellenére is, leveszi a felső ruháját, kendőt vesz, körülköti magát, és mossa a mi lábainkat. hogy közünk legyen hozzá. Hogy valamit megsejtsünk, valamit megértsünk abból a szeretetből, ami igazán gyógyít. És ez dönti el, hogy mi lesz velünk. És ne haragudjatok, egy picit zárójelbe kívánkozó mondatot hadd fűzzek ide. Mennyire tesszük azt lehetségessé a másik testvér számára, hogy ezt átélje? Vajon a lábmosásnak a technikai oldala mennyire terhelődik rá magára a szent cselekményre? Miközben egyesek szeretnének elcsendesedni, és az Isten jelenlétében időzni, a technikai feltételek ezt szinte alig teszik lehetségessé. Vagy a másiknak a beszélgetése, vagy beszélgetési igénye. Mert ez egy kiváló alkalom, hogy a régen nem látott testvérrel most kicseréljük a gondolatainkat, és elmondjuk neki azt, hogy minket most mi foglalkoztat, és ő mivel foglalkozik. Hétközben nem találkozunk, hát akkor használjuk már ki az időt. És közben kikapjuk a szívéből az ige magvát. A lábmosásnak meghitt csendben, szent áhítatban kellene zajlania. Maga az Úr van jelen, aki a másik testvér személyén keresztül megmos és megbocsát. És ennek a feltételei nem csak a mi lelkünkben kell megélelődjenek, hanem a külső feltételeket is biztosítani kell. Így folytatja itt az ige. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. Visszautalnék megint csak a szombatiskolára. Éljen bennünk ez a bizonyosság, igen. Ha az Úr és a Mester megmosott és megbocsátott, és ennek vannak visszajelzései, tudnék, a szívembe költözik az Isten szabadításának az öröme, amiért Dávid külön imádkozik, hogy add vissza nékem a te szabadításod örömét, vagy védj körül engem a szabadulás örömével, hogyha ez a szívembe költözik, akkor bizonyos lehetek abban, hogy visszafogadott vagyok. És ez nem egy érzelmi állapot, vagy egy érzelmi tényező, ami akár meg is csalhat, az Istennek megvannak az eszközei arra, hogy a lelkismeret szaván keresztül ezt a bizonyosságot, ami szívünkbe költöztesse. És hozzátenném azt, hogy ha ez nincs jelen, akkor kérdések vetődhetnek fel, hogy vajon én igazán felkészültem-e. Enélkül, a bizonyosság nélkül úrvacsorát venni, hát nem merek nagy szavakat használni, de kockázatos. Mert a Krisztus kereszthalálához való viszonyulásomra terhelődik rá, és a megszokottság erejével hathat a későbbiekben. Viszont ha én az Urat és a Mestert befogadom, és ennek nyomán a bűnbocsánat édes bizonyossága, hogy ezt Ellen White nyomán már szó szerint idézzük, a szívembe költözik, akkor ezt senki nem tudja elvenni tőlem, mert ehhez társul az, amit itt az ige megfogalmaz, hogy én most az Isten gyermeke vagyok, és ezt a tudatot senki nem veheti el tőlem. Hazaérkeztem, ismét az atyai házban vagyok, az Isten országa bennem van. Megszületett újra bennem az Isten országa, és voltak éppen a menny előízével társul, ha most eljönne Krisztus, magához venne. Mert én az a valaki vagyok, akinek az Úr és a Mester megbocsátott, akit az Atya hazafogadott. És az úrvacsora egyfajta folyamatot is képvisel, amire nagyon kevésszer kerül hangsúly. Azt mondja, még nem lehet nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Azt sejteti, hogy úton vagyunk. Lehet az életünk egy adott állomásán valóságos az a bizonyosság, hogy az Úr és a Mester megbocsátott és hadafogadott. De vannak még rendeznivalók, amik eddig nem kerültek felszínre, amelyekről eddig nem volt tudomásom. És hogyha ez a folyamat töretlen és felfelé ívelő, és minden egyes újabb szemem elé kerülő bűnömmel kapcsolatban az Isten akarata mellé állva elhatárolom magam, akkor az Isten a megkezdett jó dolgot a Krisztus napjára célba is viszi. És vajon fontos az nekünk, amit az ígeit megfogalmaz, hogyha nyilvánvalóvá lesz, tudni, hogy mivé leszünk, akkor hasonlókká leszünk ő hozzá. Akkor célba ér a megváltás terve. És az úrvacsorában ennek a reménységnek is meg kell szólalnia. Hasonlóvá leszek ő hozzá. Az Isten erkölcsi képmása kiábrázolódik nálam. Hasonló leszek ő hozzá. Az ember bele remeg ebbe a gondolatba, nem? Hasonlóvá. Az Isten képmását fogom hordozni. És akiben megvan ez a reménység, hogy majd az Isten képmását fogja hordozni. Hogy az Isten elgondolása, teremtésbeli elgondolása helyreáll az életében, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Olyan soha el nem múló élmény volt az, amikor a laodiceai üzenetnek a végén egyszer csak úgy megértettem azt, hogy a laodiceai üzenet nem fejeződik be a 19. versnél, hogy légy buzgóságos és térj meg. És nem fejeződik be a 20. versnél sem, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghall, és ha valaki megnyitja, akkor bemegyek ahhoz. Mert valójában a 21. verse fejeződik be, hogy aki győz, megadom annak, az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében, és Pál apostol gondolataiban ez a három összekapcsolódik. Összekapcsolódik a bűnnek való meghalás, a Krisztussal együtt új életet támadás, és az atya trónján együttes helyfoglalás. Aki csak ebben az életben reménykedik a Krisztusban, az minden embernél nyomorultabb, aki előtt nincs perspektíva, nem rajzolódik ki teljes bizonyossággal és egyértelműséggel a cél, hogy én hasonlóvá leszek ő hozzá, mert meg fogom őt látni, amint van, annak az életében nincs hajtóerő. Tehát azt mondja itt üzenetként a Szentírás az úrvacsora kapcsán, akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta, azaz önvizsgálatot végez. Az Isten ígéjét kutatva azt a kérdést veti fel nap mint nap, hogy vajon van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? Van-e nálam még korrekcióra szorló terület? Milyen vagyok én az Isten színe előtt? Milyennek lát engem az Isten? És én azt kérem az Istentől, hogy egészen éber lelkiismerettel ajándékozzon meg bennünket, és erkölcsi bátorsággal, hogy ha valamiről kiderül, hogy az Isten ígéjével nem igazán mutat közösséget, azt tudjam teljes szívből elvetni a felől, tudjam elhatárolni magam. Mert én tiszta akarok lenni. Én azt akarom, hogy a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére eljussak, hogy rajtam megláttassék, hogy én az Isten gyermeke vagyok. És talán annyit bátorításul a 6. vershez, hogy aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe, és aki itt bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Ez az ígéhez azt a tapasztalatot társítanám, amire én már hivatkoztam itt, de ti valószínűleg nem emlékeztek rá, és ez nem egy rossz hiszemű megközelítés. Azt mondja egy testvérünk egy feltett kérdésre, a kérdés így hangzott, miben van nagyobb hatalom, a bűnben vagy a kegyelemben? A győzelemmel kapcsolódik ez a kérdés. És egy testvérem ott Békés megyében szólásra emelkedik, és elmondja teljes lelkesült örömmel, mint aki végre a tanítóbácsi kérdésére jól felel, a bűnben. Hát mehetünk akkor a sóhivatalba, gondoltam magamban. Viszont a Szentírás azt mondja itt ebben a levélben, az első levél, 4. fejezet, 4. versében, nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. És ha valakit befogadják őt, akkor ezzel a nagyobbal kötnek szövetséget, mert az úrvacsora a szövetség megerősítése is. Nem formális dolog. Kiszolgáltatott vagyok, gyenge vagyok, tehetetlen vagyok. Társra van szükségem. És ha létrejön a közösség, akkor helyreáll a szövetséges társi viszony. Nem élhetek úgy egy negyed évig, hogy semmi közöm Krisztushoz. Ugyan lábat mostam, ugyan magamhoz vettem a szentjegyeket, de tudatossá kell válni annak, hogy egy szövetséges társal van közösségem. És ezt a szövetséges társat segítségül hívhatom. És ebben áll a kereszténység, hogy a bizalom jegyében én segítségül hívom az Úr nevét, és belé kapaszkodom, mert helyreállt a bizalom, és helyreállt a rend az életemben. És akkor az a valaki, aki nagyobb, annál, mint aki a világban van, ez a nagyobb, ez bizonyossá teszi azt, hogy amíg ő bele közösségben vagyok, addig a győzelem életét élem. És én ezt kívánom mindannyiótoknak. Amen.
Sok rúd szavam, sok tűnt napom, úgy vár.
A Korintusbeliekhez írott első levélből idéznék egy rövid gondolatot. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban vagy bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába valóvá ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. A 130. Zsoltárt olvasom. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden ő bűnéből. Nem maradhat el úrvacsora, hogy ezt az ígét ne olvassuk, Mikiás könyve végéről. Kicsod olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja ánokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Hűséget mutatsz a Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben. Mesterem, az üdvözítő a tanítványokkal együtt dicsőítő éneket énekelt. Keressük meg és énekeljük az 5-ös számú énekünk 7. és 8. versét. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.